Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit az Úr Jézus nevében. Valóban jó volt a dicsőítés, Istennek a jelenléte. Ilyenkor szokott eszembe jutni, hogy így kellene átmenni az örökké valóságba valamennyiünknek, és ott folytatni. Van is erre egy utalás, ez a Jelenések könyvének a 6. részében van, amikor a mártírok az oltár alá kerülnek. Ott egy olyan szerkezet van a görög szövegben, hogy a földön miközben lemészárolják őket. Ők ebben az időben lépnek át az örökké valóságba, de igyekszem most már nem a Jelenések könyvéről beszélni, csak ez a kép jutott eszembe, hogy mint a földön a mártírok dicsőítve mennek át az Urukhoz, ugyanolyan dicsőítéssel fogják majd folytatni a mennybe, ez lesz a mi részünk is. És a mai alkalommal egy olyan igeverset hoztam, amit sokat vívódtam az elmúlt időszakban, több minden hatás is ért, amit fel kellett dolgoznom, és több minden üzenet forgott bennem az utolsó időkkel kapcsolatban is. Egy-két ószövetségi próféta is előim jött, de végül ebben az ige szakaszban nyugodtam meg, amit ma fel szeretnék olvasni, és el is fogom mondani, hogy miért. És majd látni fogjuk, hogy ez egy nagyon különleges igeves szakasz a maga nemében. Van benne egyfajta ellentmondás, egyfajta feszültség a hívő élet és e között az igeves ige szakasz között, és egy picikét már ezt fogjuk megvizsgálni. A szolgálatom cím, hogy ne szeressétek a világot, és ezt fogjuk egy picikét körüljárni. Alapigéjű János apostol első leveléből szeretnék három igeverset felolvasni a második részből. A János első levele második rész 15-től a 17. versig így szól Istennek az igéje. Ne szeressétek a világot, se azokat, amik a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, nincs meg abban az atya szeretete. Mert mindaz, ami a világban van, a test kívánsága és a szemek kívánsága és az élet kérkedése nem az atyától van, hanem a világból. És a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát cselekszi, megmarad örökre. János apostol különleges apostol volt sok szempontból, nem csak azért, mert a legfiatalabb apostol, amikor Jézus elhívja, hanem a levelének az írása idejében már egy körülbelül 60 éves hívő múlt van mögötte, egy 60 éves időszak van, amit Krisztussal töltött, Krisztussal élt le a földi életében is, és aztán az elhívása után az apostoli szolgálatban, és a leveleiben egy olyan fajta mélységről tesz tanúbizonyságot, és hogy az elmúlt napokban tanulmányoztam őket, bátorítalak is benneteket arra, hogy mivel az első levele csupán 5 fejezetből áll, hogy olvassátok el minden nap, egy héten keresztül. Ha más nem is olvastok, csak ezt az 5 fejezetet, egy 10-15 perc, akár többféle fordításban is, bár ugye a Károli lenne a legjobb, de rátok bízom, hogy melyikből szeretnétek. Hihetetlen, hogy milyen mélysége van Jánosnak az írásainak, és igazából, ahogy az egyik egyházatja megjegyezte, azért is ilyen bensőséges Jánosnak az írása, akár az evangélium, akár a levelei, mert egy olyan ember írta, aki Jézus keblére hajolva feküdt. Tehát, mintha Isten szívéből beszélne, Isten szívéből írna, és majd mindjárt látni fogjuk, hogy miért van nagy jelentősége János első levelének, második, harmadik is fontos, de mai alkalommal csak az első levélnek erről a kis szegmenséről szeretnék beszélni, mert az utolsó időkben létfontosság, hogy ennek a levélnek a profétikus üzenetét megértsük. Alapvetően Istennek minden igéje és minden beszéde tartalmaz egyfajta profétikus kijelentést. Ez alatt elsősorban azt értem, hogy valamikor, amikor Isten az ő beszédét iklette, a proféták vagy a könyvek írói leírták, akkor ma az adott kornak, adott személynek vagy népnek is egy profétikus üzenet volt, de nekünk 2000 évvel később is a kánon, közel 2000 évvel a kánon lezárulása után is még mindig nagyon fontos és aktuális üzeneteket tartalmaz. János apostol ugye a templom lerombolása után, Krisztus után 70 után érkezik a kis-ázsiai térségbe, aminek ugye Efézus a központja, itt is szolgál János, erről egyháztörténeti feljegyzések is vannak, és egy olyan misszió munkát kezdett el, ami a 60-as évek közepén a páli misszió összezuhan a kis-ázsiai térségbe, írja is Timóteusnak, hogy az ázsiabeliek elfordultak tőlem mind, és amikor János ide érkezik, egy teljesen szétzilált keresztény közösséget talál, kisebb gyülekezetek maradnak meg a nagy missziós közösségekből és gyülekezetből. Elég, hogyha csak azt nézzük meg, hogy a Jelenések könyvében milyen gyülekezetekhez szól Jánosnak az egyes írásai, és hogy mennyi van belőlük meg az Új Szövetségben. És amikor ezt a szolgáltat elkezdi János végezni, akkor tulajdonképpen a romokból kell újjáépíteni ezt a fajta közösséget, és a leveleiben pontosan ezért látjuk ezt a fajta féltő apostoli szeretetet, és ha végignézitek, majd ezért is mondtam, olvassátok el többször, ott a bűnvallástól, a bűnbocsánattól kezdve, Krisztus engesztelő áldozatáig, a szellemi növekedésnek a szintjeiről beszél, amiről egy sorozatot már korábban volt szó, amiről tudtam szolgálni, és itt pedig ennek folytatásaképpen pontosan arról beszél, hogy van egyfajta irány, van egyfajta irányultsága a hívő embereknek, amivel konfrontációt kell vállalni, amelyre a szeretetünk nem terjedhet ki. És igazából ennek a levélnek a megértéséhez egy nagyon kis pici háttérismeretre van szükség, túl azon, hogy a szétszóródott, szétzilált gyülekezeteket ismét apostoli alapra, ismét krisztusi alapra kellett helyezni. Ez pedig nem más, mint a tévtanításoknak a megléte és a tévtanításoknak a bejövetele. Alapvetően a jánosi közösségeket, illetve a első századi keresztényeket egy újfajta irányzat kezdte el nagyon támadás alá venni. Csirájában megjelenik már ez a 40-es, 50-es években is, ez pedig nem más, mint a gnoszticizmus. A gnoszticizmus ugye a gnózis ismeret szóból származik, egy nagyon szerteágazó, egy ilyen nagyon elegy-belegy szinkretista vallási rendszer filozófiai irányzatokkal, és lehet látni azt, hogy amikor János apostol írja ezt a levelet, akkor ez különösen a kis-ázsiai térségben, a görögök lakta területen nagyon elterjedt volt. Ahogy mondtam, számtalan ága is boga volt, alapvetően a dualizmusban, a kettősségben gondolkoztak, fény és sötétség, világosság és sötétség, jó és a rossz. És nagyon érdekes, hogy ugye a liberális teológusok azt mondják, hogy a Biblia írói vettek a gnosztikusoktól ilyen párhuzamos kijelentéseket, holott pont fordítva igaz, a gnoszticisták voltak azok, akik a bibliai kijelentéseket, illetve a különböző ószövetségből vagy rabbinikus írásokból származó kijelentéseket, plusz még a görög filozófiát egyfajta vallási rendszerré kovácsolták, és az első században még Jánosék idejében, ugye az első és második apostoli hullámban nagyon élesen ellene tudtak állni, fel tudták számolni ezt a fajta irányzatot, de a második és a harmadik században azt látjuk, hogy majdnem bedönti a kereszténységet, nem csak a kis-ázsiai térségben, hanem az egész mediterránumban, ugyanis akkora kihívással rendelkezett, mert a szóhasználata, a kifejezésmódja, az értékrendje sok mindenben hasonlított a kereszténységhez, és egy sokkal izgalmasabb, látványosabb, vagy sokkal ilyen misztikusabb dolgot kínált a keresztények számára. És János apostol ezekkel szemben írja meg ezt a levelet, és azt látjuk, hogy a mai időszakban ugyanez a fajta gnosztikus irányzat jött be a kereszténység területére, ugyanezek a gnosztikus tanítások jöttek be az egyházba, akár a különböző istenképeknek az átváltoztatásával, vagy Jézust emelik ki, vagy a Szent Lelket emelik ki, vagy az Ószövetséget mondják, hogy arra már nincsen szükség, és megjelenik a testiségnek az a kétfajta irányultsága, ami ebben az első században is megjelenik. A gnosztikusok ugye egyfelől azt tanították, hogy a test az úgy, ahogy van, mindenestől fogva rossz, romlott és gonosz. El kell viselnie az ember szellemének, ennek a magasabb rendű identitásnak, hogy egy ilyen testi börtönben van, és ez csak úgy lehet kiszabadítani ebből a testi börtönből, hogyha az ember a gnózisra, az ismeretre, erre a természet fölötti tudásra eljut. És ezt ők az ilyen különböző beavatási szertartásokban, vagy az úgynevezett ilyen fülbesukott dolgokon keresztül próbálták meg átadni egymásnak, és a úgymond a beavatottak köreit növelni. Ezért lehet majd megérteni azt, hogy például János apostol pont a levelének a második részében arról, hogy nektek kenetetek van a szentölés, mindent tudtok. Nincs szükségetek rendkívüli nagy gnózisra, meg tudásra, mert Isten szelleme ad nektek intuitív módon kijelentést. Például. Vagy itt majd látni fogjuk a testi dolgokkal kapcsolatban. Ugye a gnosztikusok itt váltak két irányzatra. Az egyik irányzat ugye azt mondta, hogy mivel a test az rossz, romlott és gonosz, ezért nem szabad szaporodni, nem szabad házas életet élni, mert csak megnöveljük azoknak a számát, akik ebben a testi börtönben élnek. Míg a másik irányzat és János apostol itt a levelében ezekre gondol, ezek azt mondták, hivatkozva Jézus szavaira, hogy a test az, ami, vagy a szellem az, ami megelevenít, a test az, ami nem használ semmit, azt teszünk a testünkkel, amit akarunk. Lehet nyugodtan paráználkodni, lehet nyugodtan dőzsölni, lehet hazudni, lehet lopni, csalni. Gyakorlatilag egy ilyen hipergrész evangéliumot hirdettek, hogy bármit megtehetsz, mert úgyis csak a szellemet számít, ami elvileg ugye Krisztusban üdvösséget nyer, és nincs szükséged semmi másra. Ezért írja János apostol többek között ezt a levelet, és ezért mondtam, hogy nagyon zavarba ejtő ez a kijelentéseit Jánosnak, mert pontosan ő a szeretet apostola. És a szeretet apostola ad egy olyan kijelentést Istenről, illetve Isten kinyilatkoztatásából, ami látszólag teljesen szembe megy a keresztény identitással és a keresztény gondolkodásmóddal, és nagyon sok keresztény ebbe szokott meghasonulni, és emiatt nem tudja sokszor a jót a rossztól elválasztani, mert azt a fajta szeretetet, amelyet Istentől kapott, minden irányba kiterjeszt az életébe, hogy itt egy isteni parancs van arra, hogy ne szeressük a világot. Ezt fogjuk a mai napon egy kicsikét megvizsgálni, illetve hogy a Biblia miért is nevezi ezt a fajta szeretetet bűnös szeretetnek, vagy hogy miért is van probléma ezzel a szeretettel. Ugye az igében azt látjuk, hogy a keresztények arra vannak elhívva, hogy szeressenek. Mi az első és legfőbb parancsolat? Szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből, lelkedből, elmédből, erődből, hogy a rabbik fordítják a vagyonodból is, tehát a anyagi javaiddal is meg kell tisztelned Istent. Aztán ugye azt is látjuk, hogy amikor valaki megtér és újjászületik, akkor azt olvashatjuk ugye a római levélbe, hogy a szívünkbe áradt az Isten szeretete a nekünk aratott Szent Szellem által, és ez az a szeretet tank, ez a szeretet folyam, ami képes lesz arra majd, hogy keresztényként valóban megéljük azt, amiről korábban a pásztorunk is szolgált a szeretet kapcsolatok során, hogy ebből a fajta isteni szeretet csomagból tudjuk szeretni elsősorban ugye családtagjainkat, hozzátartozóinkat, tudjuk szeretni egymást a gyülekezetben, János is erről beszél ugye a levelében, fele barátainkat is tudjuk szeretni, hiszen ehhez kapcsolódik ugye az isteni szeretet, sőt még az új szövetség odáig megyen, hogy kit is szeretnünk kell még, szeressétek ellenségeiteket. És ekkor találkozunk itt egy ilyen dologgal, hogy ne szeressünk. És ha még ezt hozzáveszünk azt, hogy az utolsó időkben pontosan az lesz az egyik probléma a Földön, ami miatt a millió istentelenség és egy csomó minden el fog szabadulni, hogy a szeretet sokakban meg fog hidegülni. Hát egy olyan korszakban élünk, amikor látszólag arra volna szükség, hogy a keresztények szeressenek, minél több szeretetet pumpáljanak bele ebbe a világba, minél inkább az embereket odavonzzák Krisztushoz, és ahogy mondtam, itt mégis találunk egy ilyen kijelentést, és már mindjárt látni is fogjuk, hogy János tulajdonképpen itt mire gondolt. És ráadásul ugye ez a felszólító kijelentése Jánosnak, ez egy olyan görög szerkezetben van, ami azt jelenti, hogy valami elkezdődött, és ha nem hagyják abba, akkor folytatódni fog. Tehát a gyülekezetben, a János által kormányzott kis-ázsiai közösségekben sokan voltak, akik elindultak ebbe a világi szeretet irányába, és János figyelmeztet őket, hogy álljatok le. Még most meg lehet, még most nem késő. Lesz majd egy kifutás ennek, hogyha valaki nem áll meg ebben a folyamatban, mi lesz a következmény, erről majd a végén egy kicsikét fogok beszélni. De ugyanakkor azt látjuk, hogy erre nekünk egy isteni felszólításunk van, hogy ne szeressük a világot. És amikor engedelmeskedünk Istennek, akkor tapasztaljuk meg igazából nem csak ennek, hanem más igének az áldásait. És a gyülekezetekben olvastam erről több statisztikát és több tanulmányt is, óriási pásztorlási probléma, hogy az utolsó 2-3 generáció a Földön, különösen a nyugati társadalmakban úgy nőtt fel, hogy az engedelmességet, illetve a tekintének való alávetettséget nem tanulták meg. Azt tanulták meg, hogy nekik mindenhez joguk van, úgy nőttek fel a gyerekek, hogy ők bármit megtehetnek. Ha szüleimmel probléma van, akkor feljelentem a bíróságon, elmegyek Strasbourgig, Brüsszelig, mindenféle fórumon, rengeteg gyerekvédő szervezet van, mert nem tisztelnek maguk fölött semmilyen tekintélyt. Ha valami nem tetszik, kimegyek az utcára, felgyújtok néhány autót, mert nekem nem parancsol senki. És egy ilyen generáció, amelyik így felnőtt, és ezek bejönnek a közösségbe, nagyon nehéz nekik megérteni azt, hogy a gyülekezetben van egy Istentől rendelt tekintély, és a Szentírás arról beszél, hogy Isten megparancsol dolgokat. És amikor Isten megparancsol dolgokat, az nem egy alternatíva. Az nem azt jelenti, hogy vagy-vagy, hanem vagy megteszem, vagy nem. Erről szól. És ez a parancsolat is, amiről itt János beszél a szeretet kapcsán, hogy nem szabad gyakorolni, ez is egy isteni parancs. És a hívőknél ott szokott lenni a probléma és a paradoxon, hogy amikor Isten ad egy parancsolatot, vagy egy valamilyen előírást, akkor azt hogy tudnánk úgy kijátszani, hogy azért mégis jó legyen valahogy egy kicsit nekünk. Ez mindig probléma szokott lenni a hívő embereknek az életében. És ami miatt igazából, ahogy is mondtam, hogy aktuális nagyon Jánosnak ez az üzenete, mert ma a világban pontosan ez az a terület, ahol a legtöbb egyház elbukott. Ugyanis nagyon sok keresztény gyülekezettel és közösséggel elhitették, hogy a szeretet, annak nincs korláta. Szeress és tégy, amit akarsz. El kell fogadnod ezt is, el kell fogadnod azt is, el kell fogadni amazt is, mert ti keresztények vagytok, arra vagytok elhívva, hogy mindenkit is minden formában szeressetek, és nem tudta azt mondani az egyház, hogy igen, van olyan dolog, amit szeretnünk kell, amiket fel is soroltam. Az Urat kell szeretni elsősorban, testvéreinket, felebarátunkat, még ellenségeinket is, de van egy dolog, amivel nem vállalhatunk közösséget, amire nem terjed ki a szeretetünk, amitől el kell határolni magunkat, és ez pedig, hogy itt János mondja, ez a világnak a szeretete, és a világgal való kapcsolattartás. És hogy mondtam, ezzel nem kell megijedni, én is megkaptam ezt, hogy mikor bizonyos dolgok ellen beszéltem, hogy én szeretetlen vagyok, meg kirekesztő vagyok, meg rasszista vagyok, meg mindenféle dologgal illetik már az embert, hogy semmi más nem tettem, csak Isten igényének engedelmeskedtem. És a világgal kapcsolatos konfrontációnak pont ez lesz majd az egyik kulcs eleme, vagy kulcspontja, hogy van egy szint, ameddig el lehet menni, van egy szint, ameddig be lehet lépni el a területre, de van az a pont, amikor inkább Istennek kell engedelmeskedni, mint embereknek. Ez egy nagyon éles határvonal. Három dolgot szeretnék mondani ennek az ige szakasznak a kapcsán, hogy miért is bűnös ez a típusú szeretet, és hogy miért van probléma ezzel a úgymond szeretett parancsolattal, amit általában úgy kiterjesztenek a keresztényekre. Az egyik probléma az lesz, hogy rossz helyre fókuszál, a másik rossz forrásból merít, és a harmadik pedig, hogy rossz gyümölcsöt terem. Azt olvashatjuk ugye a első versben, hogy ne szeressétek a világot. Ugye itt a világ alatt általában nagyon sokan itt szoktak ugye megakadni, hogy mit is jelent a világ. Sokan azt értik, hogy hát amiben benne vagyunk, amiben benne élünk, azt úgy, ahogy van mindenestől, tokkal, vonóval szeretni kell. Viszont, ahogy mondtam, János apostol, amikor írja a levelét, de az evangéliumot is, a világnak három jelentése van János írásában. És ezt a három jelentést mindig a szöveg összefüggésből kell kibányászni, ott kell megtalálni és megkeresni. Egyfelől használja János a világ kifejezést, a kozmosz szavunkat a teremtett világra. Az univerzumra, a holdra, a napra, a csillagokra és a földre, és nyilvánvalóan, hogy ez a fajta tiltás nem erre vonatkozik. Lehet szeretni a természetet, ki lehet menni a természetbe, nagyszerű dolog, én mindig feltöltődök és felüdülök a természetben, jobban szeretek, mint négy fal között, emberi alkotások között lenni, jobb szeretem a teremtett világot. Biztos, hogy nem erre gondol itt János apostol. Jelenti az emberek által lakott világot, azt a területet, ahol az emberek élnek és laknak ezen a földbolygón, és ezekre vonatkozik az a szeretett csomag, amiről korábban beszéltem, itt élnek a testvéreink, itt élnek a felebarátaink, akár az ellenségeink, itt élnek a rokonaink. Nyilvánvalóan szintén nem erre gondol János apostol, hanem van egy harmadik jelentése, ez pedig a spirituális világ, egy olyan rendszer, amit a világ szimbolizál, ez a kozmosz képvisel, amelynek fejedelme ennek a korszaknak a sátán. Na erre gondol itt János apostol, hogy ezt a fajta világot, amit ez a gonosz szellem ural, ez a gonosz szellem befolyásol, ezt nem szabad szeretnünk. És a szeretetünk akkor válik bűnössé, amikor e felé a világrendszer felé fordul, ennek a sátáni működés alatt álló világi rendszernek a kívánságait, vágyait hajtja végre, pontosan, ami szembe megy az Isten királyságával és az Isten akaratával. Ekkor válik bűnössé a szeretetünk, ez az a szeretet, amit nem szabad gyakorolni, sőt, ahogy mondtam, a Szentírás egyenesen tiltja. Tehát nem az emberekről van szó, nem a teremtett világról van szó, hanem arról a spirituális, szellemi környezetről, azokról a hatásokról, amelyek a hívő embereket mindenképpen be akarják folyásolni. És ugye a kozmosz, ahogy a Biblia is beszél róla, ez egy jól felékesített, ékesített rendben van, és a sátánnak mindig az a munkája, a neve is ezt jelenti, a diabálló, hogy szétdobálni. Tehát amiben Isten rendet hozott, amiben Isten rendet alkotott, azt valamilyen módon szétdobálni. És nézzétek meg, hogy a jelenlegi világunkban pontosan azok ellen a dolgok ellen vannak a legerőteljesebb támadások, amelyeket Isten hozott létre. Akár a család szentsége és szövetsége, akár a gyermekneveléssel kapcsolatos problémák, az életszentséggel kapcsolatos dolgok, pontosan ezek kerülnek ma szétdobálásra, és próbálják meg valamilyen módon elfogadottá tenni. És amikor a hívők ennek behódolnak, ezt elfogadják, ezt nevezi a Biblia a világ szeretetének. Amikor a világ által diktált dolgokat elfogadja és magáévá teszi. Amikor rossz irányba fókuszál a hívő embernek a látása és a gondolkodásmódja. Ha megnézzük János apostol írásában, hogy mit is mond erről a világról, erről a fajta szellemi milliőről, akkor azt olvashatjuk először is, hogy a világ gyűlöli a keresztényeket. Jézus azt mondja, hogy a világ gyűlöl titeket, mert nem közülük valók vagytok. A világ alapvetően gyűlöli a keresztényeket, és figyeljétek meg, az első században ez nagyon dinamikusan működött, mert voltak már keresztény üldözések utána is, volt már több mindenben, de az első századi közösségek jó része nem folyt bele a világba, és emiatt folyamatos atrocitások érték őket, és üldöztetések, mert nem úgy gondolkoztak, nem úgy beszéltek, nem olyan volt az értékrendjük, nem fogadták el a bálványimádást, és egy csomó dolgot elutasítottak, és meggyűlölték őket. Most tegyétek fel nyugodtan a kérdést, hogy mely egyház elfogadott ma a világba, és mely egyházat szereti, úgymond, a felvilágosult nyugat, amelyek feladták a bibliai értékeket. De bárki, aki azt meri mondani, hogy én ezt nem fogadom el, mert nekem Isten igéje ezt mondja, az azonnal üldöztetést szenved valamilyen formában. Mi még hála az Úrnak itt nem minden területen érzékeljük ezt, de azért egy picikét Lajtán túlmán úgy jobban lehet érzékelni ezeket a dolgokat. Aztán azt is olvassuk János levelében, hogy az egész világ gonoszságban vesztegel. Az egész világ, ez az egész világrendszer úgy, ahogy van, a gonoszságban vesztegel, mert egy olyan bukott angyalfejedelemnek az uralma és hatalma alatt áll, amely különböző befolyásolási szintekkel, amivel a Efézusi levél 6. része beszél, különböző világbírók, illetve különböző bukott angyalok kapcsán, erről majd talán bibliaiskolában egy picit részletesebben fogunk beszélni, azok befolyásolják, és különböző térségek fölött ezt a fajta bukott angyali lénynek az értékrendjét hordozzák, képviselik, és próbálják meg minél több embernek lenyomni a torkán. Aztán azt is olvashatjuk szintén Jánosnak, hogy ez a világ termeli ki magából a hamis tanítókat. Világ szellemétől megfertőződnek a különböző tévtanítók, és behozzák ezt a démonikus tanítást az egyházba, és elkezdik hirdetni a különböző tévegéseiket. Az utolsó időkben számtalan lista van arról, hogy mik azok, amelyekre oda kell figyelni. Nézzétek meg például Timóteusnak mondja, ugye Pál, hogy sürgetni fogják, vagy például tiltani fogják a házasságot, a házasság szentségét, a házasság intézményét, mint a gnosztikusok. Hát arra nincs is szükség, különösen nem gyerekre. Hát ebben a mai világban gyereket vállalni? Hát őrült vagy. Az állam se ad hozzá pénzt, meg ilyen háborús övezetben gyermeket vállalni és nevelni. És erre Isten embere mit mond? Hogy van megírva? Szaporodjatok és sokasodjatok. Az anyamé gyümölcse jutalom. A gyermek az egy áldás, az nem teher, az nem egy probléma. Az nem két sejtnek az összenőtt valami, amiben beleszorult valami lélek, hogy kibírja ezt a földi életet. Mert rossz és torza gondolkodásmód. És beszélik a hamis tanítók, hogy a különböző étkezési dolgokat, ezt ne fogd, azt ne fogd, ezt ne ízleld, ebbe sok ebetű van, ebbe kevés ebetű van, ezt a föld alatt termesztették, ezt a föld fölött, ezt megszórták, termett, értitek? Hogy amikor ilyen irányba elmegy, a keresztényeknek rossz lesz a fókusza. Úgy kell gondolkozni, amit elétek tesznek, azt megegyétek. Ha háladással áldozunk az Úrnak az ételünket, Isten meg fogja áldani. És meg tudja áldani. Más gondolkodásmód, más fókusz. Akkor azt is olvashatjuk, hogy nem ismeri Istent ez a világ, és torz ismerete van róla. A világ, amikor Istenről beszél, az mindig egy torz információt közöl róla. Pál ezt úgy fogalmazza a korintusi levélben, hogyha felismerték volna, hogy kicsoda Krisztus, a világ veszendő fejedelmei, nem feszítették volna meg. Nem értették Istent, nem láttak bele Istennek a dolgába, Istennek a gondolatába. És amikor a világ jó dolgaira gondolunk, ami látszólag jónak és kívánatosnak tűnik ebben a világban, akkor vesszük észre, hogy ez a titkos vágy, ami bennünk van, arra indít és arra ösztönöz, arra motivál bennünket, hogy ezt kövessük és forduljunk el Isten szeretetétől. És egy olyan társadalmi nyomást próbál meg ránk helyezni, hogy alkalmazkodjunk ehhez a kultúrához és ehhez a kulturális dologhoz. És azt se felejtsük el, hogy amikor János arról beszél, hogy ne szeressük a világot, akkor az agapao kifejezés, amúgy a szeretetnek a kifejezése a görögben, az a legmagasabb rendű szeretet, ugye? Ez a úgymond érdek nélküli szeretet, ahogy Isten is szeret bennünket. Ez sokszor az Új Szövetségben az engedelmességgel van összekapcsolva. Jézus mit mond? Ha engem szerettek, akkor az én parancsolataimat megtartjátok. A világgal kapcsolatban ugyanez van. Hogyha a világot szereti valaki, akkor engedelmeskedni fog neki. A vágyainak, a kívánságainak, az előírásainak, és elkezd egyre jobban hozzáidomulni. Mert rossz a fókusza, és rossz a látása. És amikor ilyen szeretet van bennünk, ilyen dolgokra irányul a szeretetünk, akkor azt kell mondani, hogy állj és nem tovább. Lehet, hogy elkezdünk belecsúszni, a fókusz az egy kicsit elkezd az Úrral elfordulni, elkezd az Isten szeretetétől elfordulni, akkor azt kell mondani, hogy most állj, és ne tovább. Hát amikor erre a rendszer szintű gonoszságra fókuszál a tekintetünk, és erre irányul a látásunk, akkor mindig azt kell mondani, hogy állj és ne tovább. Meg kell fognunk ezt a dolgot csírájában, mert különben elvisz és elsodol bennünket. És amikor a hívő ember elkezd ezzel a dologgal kacérkodni, elkezd ebbe az irányba fókuszálódni, akkor azt tapasztalja meg, ahogy itt az igében is olvassuk, a végén talán egy picikét részletesebben beszélek róla, hogy ha valaki szereti a világot, nincs meg abban az atya szeretete. Vagyis nincs más megoldás. Vagy a világ szeretete tölti be valakinek a szívét, az ő értékrendje, ennek a rendszernek a gondolkodásmódja, ennek az értékrendje, a különböző ideológiái és filozófiái, mindenféle területen lehet mazsolázni ezekből a dolgokból, az kiszorítja az Isten szeretetét. Egyszerűen összepréseli az emberben azt az isteni szeretetet. És azt fogja észrevenni magából, hogy már nem fogja szeretni a házastársát, nem fogja szeretni a gyermekét, nem fog szeretni gyülekezetbe járni, nem fogja szeretni a testvérét. Miért? Mert teljesen mással van megtöltve a szíve. Nem távozik el tőle a Szent Szellem, ezt mondja is az ige, nem hálni jár belénk a lélek, hanem ilyenkor van az, hogy az Isten szellemének a munkája a hívő emberben megalszik. Nem működnek az életében a karizmák és az elhívással kapcsolatos dolgok. Amikor Timóteus megengedett egy problémát az életébe, azt látjuk az igében, Pál azt mondja neki, hogy szíts fel újra a benned lévő kegyelmi ajándékot. Képes lelohasztani ezt a fajta tüzet. És hogy a római levélben olvashattuk is, amire utaltam is, hogy amikor megtérünk és újjászületünk, akkor szívünk beárad az Istennek a szeretete. És amikor a szeretet betölti a szívünket, normál esetben, azért mondom, hogy normál esetben az újjászületés után, ennek a szeretetnek annyira telve kell lenni a szívünkkel, hogy egyből ugye alapvetően Isten felé fordulunk bele, hogy ezzel a szeretettel viszont szeretjük őt, mert ő előbb szeretett bennünket, ez jelenti az Isten iránti szeretetünk és rajongásunk, és azért mondom idézőjelben, hogy normál esetben ennek ki kell szorítani minden más olyan szeretetet, ami az Istennel ellentétes dolgokra irányul. Ennek a világnak a szeretetét. De ha engedjük, hogy még ez is bejöjjön, olyan, mintha egy tetőn elkezdenénk ilyen lyukakat fúrni, és azt veszük észre, hogy előbb-utóbb beázik. Amíg jól zár a tető, nem enged be semmit. Levezeti a csapadékot. De amikor a hívő ember szíve tele van ilyen lyukakkal, megengedi ezt is, azt is, amazt is, és elkezd befolyni ez a fajta szellemiség, ez a fajta gondolkodásmód, ami most meghatározza a világot, bármilyen területen is, akkor azt veszi észre, hogy az a szeretet, amelyet Istentől kapott, az úgynevezett első szeretet tüze, amire János is ugye a Efézusiakhoz írt buzdító levelében, a jelenésekben utal, az elkezd kihűlni, elkezd meghűlni az emberben. És pontosan azért, mert megengedte, hogy kiszorítsák Isten szeretetét a szívéből azok a különböző vágyak és kívánságok, amelyekről a következő igeversekben beszél. Tehát bűnös az a szeretet, amelynek rossz a fókusza, ami a világra irányul, és nem elégszik meg azzal, amit itt énekeltünk is, hogy Isten az betölt bennünket, Isten minden szükségessel ellát bennünket, Isten megad számunkra mindent. És amikor egy hívő ember telve van Isten szeretetével, akkor ez egy fantasztikus dolog. Akkor tényleg máshogy látod az embereket, máshogy látod a testvéreket, máshogy látsz egy házassági kapcsolatot, teljesen másképp látsz, mert egy olyan plusszal rendelkezel, amit a világtól nem fogsz megkapni. A világtól megkaphatsz egyfajta szeretetet, de az a szeretet semmilyen űrt nem fog tudni betölteni az életedben. Az önző lesz, az saját magadra fog irányulni, az a te vágyaidat és kívánságaidat fogja kielégíteni, de arra már nem fog több jutni, hogy másoknak is tudjál belőle juttatni. És ugye szintén keresztény paradoxon, hogyha az Úrtól kapunk valamit, és azt megosztjuk másokkal, minél többet adunk, annál többünk van. soha ki nem fogyó forrás Istennek a szeretete a szívünkbe, és mikor ebben meglanykadunk, vagy azt látjuk, hogy a szeretetünk kezd egy kicsit pislákolni, az legyen egy figyelmeztető jel, hogy ebből nehogy probléma legyen. A második dolog, amikor bűnös lehet a világ iránti szeretet, hogy rossz forrásból merít. Ahogy mondtam, a világ szeretetének a forrása az maga a világból van. A világból meríti az erőforrásait, a világból próbálja meg úgymond ezt a szeretett tankot fenntartani, míg az Isten és a dolgai iránti szeretet forrása az Atya. És ezt nem értik meg ugye sokan a világiak is, és ezt nem tudják úgymond ilyen világi dologgal, világi szeretettel pótolni, hogy tudjuk szeretni még az ellenségeinket is. Azokat is, akik esetleg kárt okoztak nekünk, fájdalmat okoztak nekünk, sebet okoztak nekünk, meg tudunk bocsátani, el tudjuk engedni, el tudjuk hordozni. Pontosan azért, mert egy olyan szeretett forrásból kapunk, ami kiapadhatatlan, ami letette a névjegyét a Golgotai kereszten. Mert Isten úgy szerette ezt a világot, hogy az egyszülött fiát adta. Hogy aki hiszőben ne elnevesszen, hanem örök élete legyen. És itt ezekre a lakott bolygóra, ahogy mondtam, az emberek által lakott bolygóra érti Isten, hogy Isten így szerette az emberiséget. Hogy le tudott mondani a legdrágábbról és a legértékesebbről, hogy te is ma, hogy itt és most én és te is itt tudjunk lenni. És szeretett közösségbe tudjunk lenni. Ezért a legdrágábbat adta az Atya. És azért szeretett minket előbb, hogy ezt a szeretetet ne pocsékoljuk el, ne pozoroljuk el egy olyan világrendszer szeretetére, egy olyan gondolkodásmód szeretetére, egy olyan társadalmi nyomás vagy elvárás szintjére, ami ezt nem érdemli meg és nem szabad. Nem vállalhatsz közösséget, nem vállalhatunk közösséget ezzel a fajta szeretettel. János ugye három dolgot sorol fel itt, és erről is volt már ugye korábban szó a bűneset kapcsán, hogy a test kívánsága, a szem kívánsága és az élet kérkedése. Ezek tulajdonképpen a forrásnak úgymond a három ága, amiből beszivárok, bejön az ember életébe az a fajta értékrend és gondolkodásmód, amelyről az előbbiekben beszéltem, és valakinél az egyik erősebb, valakinél a másik. Ha valaki nagyon átadja magát a világi dolgoknak, akkor esetleg mind a három jól működik, sajnos az életében. Ugye hosszan nem akarok róla beszélni, mert igazából most csak a forrásokra akarok kiukadni, hogy ugye a test kívánsága, ez a bukott természetünknek a vágya, az óemberi természetünknek a vágya. A különböző mértéktelenségtől elkezdve, megnézzük ugye a Galata levél 5. részét, ott szépen leírja a testnek a különböző cselekedeteit, ugye ezek mind ebben vannak benne, és igazából, mikor belekerülünk egy ilyenbe, egyetlen egy egyszerű kérdést kell feltenni, hogy szeretjük-e ezt a dolgot az életünkbe. Szeretjük-e a hazugságot? Szeretjük-e a rendezetlenséget? Szeretjük-e a megbocsátatlanságot? Szeretjük-e a hitetlenséget, vagy a mértéktelenséget? És ha válaszunk erre az, hogy igen, akkor meg kell térni. Mindig, amikor látjuk, hogy kezdünk elsodródni, akkor kérdezzük meg magunktól és magamtól, hogy jó nekem ez így? Szeretem ezt az állapotot? Élvezem, amiben benne vagyok? Megelégít engem? És ha válasz igen, akkor nagyon-nagyon nagy baj van. Akkor az értékrend már nagy mértékben deformálódott és erodálódott. Vagy pedig éberek vagyunk, és odafigyelünk. Ezért mondtam, hogy nagyon nehéz ez az ige szakasz, Jánosnak is ugye több évtizedes hívő élet van a háta mögött, hogy ez valóban egy nagyon-nagyon kemény harc, amikor minden nap ez zúdul, és ez árad az emberre. És vagyunk-e annyira éberek, vagy vagyunk annyira bátrak, hogy például egy olyan igét megéljünk, hogy fogjul ejteni minden gondolatot. Végig gondoltátok ezt? Én sokszor ugye, amikor dolgozok a kocsiba, kollégák hallgatják a rádiót, megy a tüc-tüc, megy a mit tudom én, milyen csatorna, húzzák ezt is, azt is, amazt is. Próbálok ugye, nyilván a fülemet nem dughatom be, mert a rádiót ugye, mert a autóban lévő rádió, amit a forgalmazásunk van, azt hallani kell. Én próbálok úgy immunizálni magam, hogy például amikor olvasni szoktam. Vagy az igét, vagy valamilyen könyvet, próbálom amennyire lehet kiszűrni ezeket a dolgokat. Nyilván nem mindig lehet, de amit csak lehet, akár buszon mentek, bárhol vagytok, nagyon sok minden ilyen inger és hatás éri az embert, de fontos, hogy fogjul ejteni a gondolatot. És tudjátok, arra jöttem rá, hogy annyira érdekes ez, mert amikor elkezdek azzal foglalkozni, hogy fogjul ejtek bizonyos gondolatokat, rájövök, hogy élesedik a Biblia ismeretem. Mert a Szentlélek nagyon sokszor felhoz egy-egy igét, hogy ez a gondolat miért nem jó és hamis. Ezzel szemben mit mond Isten igéje? Próbáljátok ki. Fantasztikus, hogy mész haza, és akkor nem jut eszedbe, hazamész normál esetben, és akkor elkezded keresni az igébe, hogy te erről mit is mond Isten igéje? És amikor elkezded ezeket a gondolatokat fogjul ejteni, nem csak az lesz a gyümölcs, hogy nem szennyezed be a szíved és a szellemedet, hanem elkezded megtölteni Isten igéjével. Jézus hogy állt ellen a gonosznak, amikor jött a különböző ezzel a hármas befolyással? Meg van írva. Ha Krisztus így tudta legyőzni a gonoszt, akkor mi is ezzel fogjuk. Nem a mobiltelefonnal, nem a Facebookkal, hanem Isten igéjével fogjuk legyőzni. A világ rossz forrásból akar bennünket táplálni. És amikor ez a testi kívánság van, ez, ahogy mondtam, nem azt jelenti, hogy nem lehet élvezni mondjuk egy ételt, mondjuk egy kis székelykáposztát. Azért az úgy megrakva, annyira nem rossz. A probléma akkor van, amikor ezen jár az eszed, ezen gondolkozol, és már-már Istenként tiszteled. Hát az, hogy a világi dolgokban felhasználod az étkezést, az ivást, meg ezeket a dolgokat, ezek önmagukban nem erre utalít János apostol, hanem amikor ezek válnak központi dologgá. Ezek lesznek azok, amik meg fogják határozni az életedet, mint ahogy az izraelitáknak is a pusztában. A másik ugye a szem kívánsága. Ez rendkívül érdekes, mert a rabbinikus írásokban is számtalan utalás van arra, a tekintet bűne, ez megjelenik a keleti gondolkodásmódban, nem csak a zsidóságban, az iszlámban, hanem más keleti dolgokban is, hogy több vallás is, illetve több ilyen azért embert ismerő kutató is rájött arra, hogy a szem az egy belépő kapu, egy nagyon radikális belépő kapu, hogy amit az ember lát, az nagyon hamar el tudja csábítani. Sokszor a hang nem jut el hozzá, de amit vizuálisan lát, az nagyon hamar vágyat, kívánságot tud benne gerjeszteni. Elég, ha csak ugye a reklámokra gondolunk. A reklámok is pont mindig arra utaznak rá, hogy olyan vágyat és kívánságot mutassanak be számodra, ami után azt érzed, hogy ha nekem ez nem lesz meg, akkor ennél kevesebb leszek és értéktelenebb leszek. Mert egy mérettel kevesebb autóm van, mint a szomszédnak, két szobával kevesebb van, mint a harmadik szomszédnak, és még több, még több, még több, még több. És ez sokszor a szemen keresztül hozza be a sátán. És van egy elrettentő példa a Bibliában, Sámson. Egy nagyon nagy hős és egy nagyon tragikus hős. Sámson mikor tudta betölteni az elhívását? Mikor hajtotta végre igazából Istennek a parancsát? Amikor elveszítette a szemevilágát. Amíg megvolt a látása, addig önhatalmulak fogta a kis rókákat, összekötözte őket. A mai állatvédők mit szólnának ehhez? Szegény Sámson vagy 20 fórumon feljelentették volna abban az időben, hogy ilyeneket művelt, már egy macskát megnyírnak, már azért is feljelentés van. Sámson meg azért egy kicsikét akciódúsabb volt, ennél igazi partizánharcos volt. Aztán volt egy kis hangulat, egy több mázsás kaput a nyakába vett, aztán kivitte a hegytetőre. Aztán meglátta Delilát. Hú, Delila. Beleszeretett, és teljesen félrevitte az elhívásából, félrevitte a szolgálatából, és amikor megvakítják a filiszteusok, a börtönbe kerül, már nem látja Delilát, nem látja az ellenséget, ott már csak ő volt meg Isten. Akkor kinő ugye a haja, a nazír fogadalom azért ugye életre szóló elhívás volt nála, erről korábban beszéltem a nazírság kapcsán, és amikor Sámson, talán ekkor olvassuk először, hogy mit csinál? Imádkozik. Korábban nem nagyon láttuk, hogy Sámson imádkozott, hogy Uram, most mit akarsz, cselekedjem, csak azt tudta, hogy van egy nagy bitang, nagy erőm, kondi, azt dűtünk, borítunk. De ott a sötétségben, amikor már csak ő volt meg Jahve, akkor már megtanult imádkozni, és rájött arra, hogy hát nekem ezt kellett csinálni egész életemben. Isten népét megszabadítani az ellenségtől. És tragikusan nagyon sok hívő embernek az élete megy itt tönkre, hogy a szem kívánságában, ezekben a dolgokban félresiklik az élete, az elhívása. És amikor imádkozik Sámson, azt olvashatjuk, hogy sokkal több ellenséget pusztított el, mint életében. Egyetlen egy alkalommal, és nem volt több lehetősége. Nézzétek meg Pál apostolt. Saul rabbiként megy a damaszkuszi úton, öldökléstől lihegve, mi állította meg? Egy háromnapos vakság. Isten elvette a szeme világát, hogy csak ő legyen és Isten. És amikor ez megtörténik, akkor jön Anániás, ráteszi a kezét, meggyógyul ugye Pál, és teljes mértékben átadja magát az Istennek való szolgálatra. És tragédia az, ahogy mondtam, hogy sok fiatal hívő is, de még rutinosabb, idősebb hívők is, a retro tinédzserek nem kötnek szövetséget a szemükkel. Hogy ne nézem a hiába valóságot. Hogy ne nézek olyan dolgokat, amely csak a kívánságot, a vágyat hozzák fel bennem, ami azt akarja, hogy valamit még ebből a világból, ez alatt a 5-10-20 év alatt, ami ki tudja, mennyi van még hátra, összegürcöljem, összefogdossam, összehordozzam. Hogy ez a fajta dolog, hogy nem fogok ránézni. És hogy mondtam, ez egy harc, ez nem könnyű. De ezt nem szabad szeretni. Erre nem terjedhet ki a szereteted. Ahogy János apostol is mondja, ne ebből a szem kívánságának a forrásából merítsünk. Aztán olvashatjuk a életnek a kérkedése. Nagyon érdekes, ugye, hogy itt János a biosz kifejezést használja, ebből származik ugye a biológia szavunk is, ez a földi életre vonatkozik. Az isteni élettel, az örök élettel kapcsolatban a zao kifejezés, vagy a zoé kifejezés van ugye a görögben. Ez ellentéte a földi életnek. Ugye a biosz, a biológiai élet, ez a földre irányul, ideig, óráig tart. Az ember porból volt és porrá lesz. Erről szól tulajdonképpen a biológiai élet. Míg a zoé, ez az isteni élet, ez az örökkévaló élet, ez az élet, ami elenyészhetetlen, ami örökkévaló, ami az egész örökkévalóságban majd fogja jellemezni az életünket. És azt mondja itt János, hogy a világi források azt akarják, hogy az életednek a célpontja és a közepe ez a földi életed legyen. Egy materiális keresztény legyél. Csak azzal foglalkozzál, ami a biológiai életedre vonatkozik, és a szellemi életeddel, az örökké való dolgokkal ne foglalkozzál. Holott Krisztus pontosan azért jött, hogy megváltson bennünket ebből a földi életből, ebből a földi testből, és majd, amikor a feltámadás vagy az elragadtatás meg lesz, akkor megkapjuk azt az életet, azt az elmúlhatatlan, elenyészhetetlen életet, amelyet már egy megdicsőült testben fogunk kapni. És a kérkedés szó nagyon-nagyon érdekes ebben az összefüggésben. Az új szövetségben még csak Jakab apostol használja, hogy ez egy gonosz dolog, a ilyen típusú kérkedés. Viszont a görög szövegben egy nagyon érdekes szót találunk. Ahhoz, hogy ezt megértsük egy picikét, most nem veszem végig részletesen, azt a 8-10 görög filozófust, illetve görög szerzőt, akik ezt a szót valamilyen szövegösszefüggésben használták ebben az időszakban, de a lényege igazából ennek a büszkeségnek az, hogy az ember olyan dologgal dicsekszik, olyan dolgot állít magáról, vagy állít középpontba, amivel nem biztos, hogy rendelkezik. Ilyen vásárjárusokra is használták ezt a dolgot, vagy olyan emberekre, akik különböző ilyen vándorfilozófusok voltak, és csak osztották az észt. Mint a gnosztikusok, hogy mondták, de nem volt benne tartalom, nem volt benne érték, nem volt benne semmi dicséretre méltó. Egy ilyen kifejezés van, hogy az ember olyan dolgokkal dicsekszik és kérkedik, amit lehet, hogy a Földön elért, vagy próbál elérni, és ezt mutatja be, hogy ez a valami, ez az, ami igazából értékes, és azt mondja János, hogy ilyen dolgokkal ne kérkedjünk. A kérkedés nem szeretetünk tárgyát kell, hogy képezze. Néhány érdekes dolog. Amikor kiállunk bizonyságot tenni, vizsgáljuk meg, hogy az Úr dolgait állítjuk-e a középpontba, vagy úgy teszünk bizonyságot, hogy én vagyok a hős. Dicsekszünk-e azzal, kérkedünk-e azzal, még ha nem is tudatosan, hogy bezzeg én, én. Egyszer hallottam egy ilyen bizonyságtételt valami ifjúsági konferencián, friss hívő voltam, még ilyen 2-3 éve voltam talán megtérve, és egy fiatal beszélt ott, hogy a konferencia szervezésével kapcsolatban mit tett. Hát körülbelül 50-szer hangzott el az én kifejezés. Majdnem felmentem leszedni, csak ugye még friss hívő voltam, és akkor még nem akartam ezt a nehémiási rendszert bevezetni. Ott megmondom, ott voltak a vezetők is. Senki nem szedte le ezt a fiatalt. Nem azt mondta, hogy Isten kegyelméből az Úr megáldott azzal a képességgel, hogy és övé minden dicsőség. Ennyi lett volna. Nem pedig az én. Ez csak a bizonyságtétel, hogy az Úrra tudunk ezzel mutatni. Vagy pedig az Úrtól jó hangot kaptam a dicsőítésre. Tényleg az Úr dicsőítésére használom, vagy csak, hogy hallják a hangomat. Mert sztár akarok lenni, meg X-faktorozok a szószék mögött. Ennyire egyszerű a kérdés, hogy Istent akarom lenyűgözni a hangommal, az Úrnak akarok énekelni, vagy pedig azt akarom, hogy az emberek meghallják, hogy nekem milyen pacsírt a hangomban. És akkor én leszek a befutott ember. Vagy pedig Isten áldásáért adok hálát, vagy pedig dicsekszek a szolgálatommal. Talán beszéltem már róla, hogy egy ifjúsági konferencián beszéltem néhány fiatallal, és egy pásztor mesélte arról a megdöbbentő élményéről. Azért kellett fiatalokat lelki gondozni többek között, amikor megosztottak a szolgálatukkal kapcsolatban, vagy valamilyen gyülekezeti dologgal kapcsolatban posztokat a Facebookon, meg a különböző ilyen internetes felületeken, hogy milyen kevés lájkot kaptak. Hogy őket nem dicsérték meg, meg nem lájkolták körbe. Gondoljatok bele, maga nem ébez őrültség. Ezért lelki gondozni valakit, mert kevesebb lájkot vagy szívecskét kap. De hogyha a világ szeretete van bennünk, akkor ez fontos lesz. Ez számítani fog. És a szolgálóknál is ugye nagyon sokszor felmerül, hogy ennyi lájkot kap, ennyi hozzászólást, ennyit, ez meg az. Régen rossz, ha egy szolgáló ezzel kezd el foglalkozni. Régen rossz. Annak kellene a szempontnak, hogy az Úr, ahova állított, ahova helyezett, a szükséggel megharcolna, vagy sem. Ennyire kell, hogy szóljon az egész. És nem arról, hogy az emberek hogyan beregetik meg a vállamat. Nyilván, ha megköszönik a szolgálatot, áldás lehetett valakinek számára a szolgálatunk, az teljesen rendben van, semmi probléma nincs vele, dicsőség az Úrnak, hogy használt bennünket. De attól függővé tenni a lelki életünket, hogy mi most azért vagyunk valakik, és hogy most ezt elismerték, vagy nem, ez már régen probléma. Néhány ilyen dolog. Vannak, akik ugye a kérkedéssel kapcsolatban nagyon szeretik, ha megtapsolják őket. Én nagyon nem szeretem. Volt egy pár hely, amikor megtapsoltak, hát ilyen vakon kategória lettem utána, mert ezt nagyon nem szeretem. Akkor valaki ugye a pozíciójával kérkedik. Valakinek az a legfontosabb, hogy mit ér el az életbe, milyen világi befolyása és hatalma lesz. Ne menjen keresztény ember politikusnak, hanem Dánieli elhívása van. Életveszélyes. Olyan pozícióba belépni, olyan hatalmi pozíciót kikönyökölni, kierőszakolni, amire nincs Isten vezetése és nincs látása az embernek. Életveszélyes dolog. Felemészti az embert. Aztán lehet a szépség is, ugye sajnos keresztény nők körében is elterjedt már a különböző szépítészeti beavatkozásoknak a széles skálája. Nem elég, hogy már a férjük megvan velük előgedve, és gyönyörű vagy szép vagy drágám. A legújabb kozmetikum, a legújabb ez, a legújabb cső alá kell befeküdni, meg sok minden ilyen dolog van. Nem azt mondom, hogy ne legyen egy nő igényes vagy szépen felöltözött, meg minden, hanem az, hogyha ez kerül a fókuszba, ha így akar ezekkel a dolgokkal kérkedni, vagy akár a gazdagságnak is a problémája. Jó? Tehát amikor szeretetünk rossz forrásból merít, akár a testből, akár a szemkívánságából, vagy akár ebből a kérkedésből, ebből a fajta pozícióból, attól meneküljünk, forduljunk el tőle, merüljünk el inkább Isten szeretetébe, az töltsön be bennünket. És hogy Pál is mondja, ha van élelmünk és ruházatunk, elégedjünk meg vele. Nagy dolgot kért Pál? Nem. Ő még az élete végén is egy köpenyét úgy könyörgött, hogy hozzatok már egy takarót. Ő nem gyűjtött kincseket ezen a földön, nem halmozták el különböző dolgokkal az életét. És a harmadik dolog ez pedig, hogy rossz gyümölcsöt terem, és rossz célokat hoz létre. A 17. versben van, hogy ez a világ elmúlik, és annak kívánsága is, de aki az Isten akaratát szereti, aki az Isten akaratát fogja végrehajtani, az majd örökké fog élni. Tegyünk fel egy egyszerű kérdést. Akár a munkatársaink, akár a nem hívő családtagjaink, vagy hozzánk közel álló emberek elkezdik megvizsgálni az életünket, vagy a viselkedésünket, látják a prioritásunkat, mi jut először eszünkbe rólunk. A mennyei perspektíva, vagy a földi perspektíva. Mi az, amivel telve van a szívünk, mi az, amiről beszélünk. Ha azt látják, hogy zúgolódunk, hitetlenkedünk, hálátlanok vagyunk, ugyanúgy beszélünk, ahogy a kollégáink, ugyanazt az értékrendet valljuk, ugyanazokat a dolgokat tesszük, ez azt jelenti, hogy valahol céltévesztettünk. Ez mindig egy nagyon jó szűrő, hogy tegnap hallottuk is a látásnapon, hogy hogyan lehetett felismerni azt, hogy ki volt az, aki hívő volt a foci csapatban. Mert lejött a világiak számára az, lejön az emberek számára az, hogy ki az, aki az Úr és ki az, aki nem. És pontosan ezáltal lehetünk só és világosság ebben a elfajult és kitekeredett világban, ahogy Pál korábban fogalmazza, hogy mint fénylő csillagok ezen a sötét égbolton, hogy betöltjük a küldetésünket és az elhívásunkat. És amikor az emberek azt látják, hogy minden összeomlik körülöttük, akkor mi bátorítóra lépünk fel. És bizonyságot tudunk tenni Krisztusról. Tudunk beszélni az eljövendő reménységünkről. Tudunk arról bizonyságot tenni, hogy nem kell 8-10-20 másodállás, mert az én Istenem minden szükségemet be fogja tölteni. És az én Istenem az, aki azt mondta nekem, hogy ne aggódjatok a holnap felől. Ne aggódjál, hogy mit eszel és mit iszol. Mit ruházkodol. Ez a pogányok dolga. Ez azoknak a dolga, akik a világban vannak és nincs Istenük. De nekünk nem egy ilyen Istenünk van. Hanem egy olyan Istenünk van, aki betölti minden szükségünket. Hogy mindenkor minden szükségessel rendelkezzünk. És amikor a világiak ezt látják, és ezt hitelesen megéljük, akkor meg fogják kívánni a Krisztust. De ha nem, akkor azt fogják mondani, hogy miért menjek gyülekezetbe, ugyanolyan vagy, mint mi. Ugyanúgy nem hiszel abba, hogy jobb lesz, ugyanazokat a negatív megvallásokat teszed, mint ahogy mi beszélünk. Semmilyen különbség nem lesz. Ez egy rossz gyümölcse, amikor ez a világi gondolkodásmód beszivárog az embereknek a szívébe és a szellemébe. És a világiasság tulajdonképpen a szívnek egy olyan eltorzult állapota, ami teljes mértékben kiszorítja az Isten szeretetét a szívünkből. Az egyik ilyen rossz gyümölcs, ahogy itt olvassuk az igében is, a pusztulás. Amikor valaki ezzel a világgal együtt jár, a világgal együtt gondolkozik, erről beszélt tulajdonképpen János, akkor annak a vége is ugyanaz lesz a sorsa, mint a világnak. Összekapcsolja magát a világgal. Sodortatja, viteti magát a világgal, egyik napról a másikra él, a vágyai, kívánságai hajtják, és ennek a vége a pusztulás. És ha most gazdasági szemmel nézem, a legrosszabb befektetés, ha ebbe a világrendszerbe befektetsz. A kincseidet, energiádat, erőforrásaidat ide pazarolod. Nekünk hova kell gyűjteni a kincsünket? Hova kell befektetnünk? Az örökké valóságba. Ez a földi 10, 20, 30, 50, 60 év kinek mennyi aratik, ez egy átmeneti időszak. De hogy ott fent mi fog kamatozni, és mi lesz majd arany, ezüst és drágakő, azt ez a 10, 20, 30, 50, 60 év határozza meg az örökké valóságban. És tudom, mert hallottam keresztényeket beszélni erről, hogy mindegy, csak a mennybe legyek, éppen csak csúszok be, nem bánom én, ha a szén, a szalma, a pozdorja, csak valahogy ott a fű alatt valami kis Wertheim-záros ajtón valahogy besúranjak. Mert így gondolkoznak némelyek. Ezek a világi keresztények. Ők tényleg semmit nem visznek magukkal, a puszta bőrüket fogják megmenteni. Azt is jó kifényesítve. És jó visszagúan. Sehogy máshogy. Nekünk ellenben a mennybe kell befektetni. És nézzétek meg, hogy Jézus is a hegyi beszédben mondja, kinek ígéri azt, hogy Isten minden szükségét betölti? Aki mit fog keresni? Keressétek először az Isten királyságát és az ő igazságát, és a többi mind ráadás. A hívők megcserélik a sorrendet. Keressük előbb a ráadást, aztán talán megkapjuk az Isten királyságát is. Ez egy rossz és téves gondolkodásmód, ez mindig akkor lép be az embernek az életébe, amikor ez a világi dologgal el van telve a szíve. És én is tudom azt, amikor készülök egy szolgálatra, és nem mindig ebbe fektettem az energiát és az időt, akkor mindig megérzem azt, amikor látszólag nem is ilyen bűnös dolgot tesz az ember, de más dolgokkal tölti meg a szívét, más dolgokkal tölti meg az elméjét, és egyszerűen nem tud imádkozni, nem tud koncentrálni, nem tud elmélkedni, nem tud elcsendesedni. Egy borzalmas állapot. Jártatok már így? Én sokszor jártam így, hogy amikor készültem is egy szolgálatra, valamikor fizikai fáradtság miatt, ez egy más kategória, de amikor megnéztem ezt is még az interneten, azt is, nem mondom ilyen cégéres bűnös dolgokat, hanem ez is érdekelt még, azt is el akarom olvasni, ezt is, és azt vettem észre, hogy már ez a fajta tűz meg lelkesedés, ami a szolgálattal kapcsolatban bennem volt, az kezd úgy szépen lankadni, lehunyadni, és akkor fel kell gerjeszteni a dolgot, el kell kezdeni igét olvasni, el kell kezdeni dicsérni az Urat, el kell kezdeni megvallani akár a lustaságot, vagy bármilyen dolgot. És akkor Isten segít abban, hogy ebből az állapotból ki tudjunk jönni. És ugye a legrosszabb gyümölcs, itt, hogy olvashatjuk, hogy nincs meg abban az atya szeretete. Ha más nem lenne a büntetése a világ szeretetének, csak az, hogy nem rendelkezünk az Isten szeretetével. Az Isten szeretete kivonul az életünkből. Nem tudok ennél nagyobb büntetést elképzelni. Amikor nincs ott bennem az Isten szeretete. Amikor nem tudok ezzel az isteni szeretettel élni, nem tudok erre gondolni, nem ez határozza meg a mindennapjaimat. Ez egy pokoli érzés. És mi az oka ennek? Az, hogy van egy más irányultságú szeretetem, afelé a rendszer felé, afelé a társadalmi közeg felé, afelé a világi elvárások felé, ami teljes mértékben megöli bennem az Isten szeretetét. Kisarkítva egy kicsit a dolgot. Ez is egy rossz cél az embernek az életében. És amikor nincs bennünk ez a fajta szeretet, mindig gondoljunk erre, hogy nem-e az van, hogy mással van megtöltve a szívünk. Hogy valami másra vágyunk. Valami más után vágyakozik a szívünk. És mondtam, ez harc. Ez nem egyszerű dolog. Ez egy mindennapos harc. De ha valaki ebbe megalkuszik, és egyre inkább elkezd ebbe belemenni, akkor csak rossz döntéseket fog hozni. Nem fog tudni megállni, és nem fog tudni jó döntéseket hozni. És egy olyan életet fog élni az ember, amely nem az Istent fogja dicsőíteni, hanem Istent meg fogja gyalázni. Szégyent fog hozni Istennek a nevére. Hogy az ige is mondja, miattatok káromoltatok Istennek a neve. Ez pont az ilyen gondolkodásmód, és az ilyen elhajlások miatt van. És lehűti a Krisztus iránti vonzalmunkat. Nem fog már érdekelni az Úr dolga, nem fognak érdekelni az örökkévalóság dolgai. Annyira bele tudunk merülni a hétköznapi gondokba és problémákba, hogy teljesen kiszorítja belőlünk ezt a fajta vágyat és ezt a fajta éhséget. Ez a világi rossz gyümölcs, még felsoroltam itt például az aggodalmaskodást is, amikor ez a mit tegyünk, mit ígyunk típusú gondolkodás van, mi lesz holnap, hogy fogok kijönni a fizetésből, fontos kérdések, ezek nem ezzel van a probléma, hanem hogyha ez tölti meg a szívünket. És nem Istennek az ígérete, nem Istennek a beszéde, nem Istennek a garanciája, hogy mindenkor, minden szükségesre rendelkezni fogunk. És ez hit kérdése. Ez nem más kérdés, ez hit kérdése. Vagy azt hiszem el, amit Isten az ő igéjében mond, és ő egy igazmondó Isten, vagy pedig azt, amit a szemeimmel látok, a testemmel érzékelek, vagy akár el akarok érni, akkor mindig bennünk lesz az aggódás, hogy lesz-e szebb, lesz-e jobb, lesz-e értékesebb, el fogom-e tudni érni ezt vagy amazt. És nem egyeztetem azzal, hogy Istenem, valóban ez a te akaratod? Megegyezik az a te akaratoddal? Velem tudsz jönni ezen az úton? Elkísérsz engem ebben? Tőled kaptam ezt a látást? Ha nem, akkor mindig csak az aggódás lesz az életünk része. És akkor mindenért aggódni fogunk. Jaj. Mindig ez fog lenni, hogy ez fog történni, az fog történni. Telve leszünk ezzel az aggódással, és ez majd nyilván hozni fogja a további kismanacokat, például a félelmet az életünkbe. És akkor nem beszélve a perfekcionizmusról, a világ az mindig azt állítja be, hogy neked tökéletesnek kell lenni. Ahogy mondtam, a reklámokat is, ha megnézitek, minden arról szól, akkor leszel a legjobb férfi, a legjobb nő, a legjobb gyermek, ha ez, meg ez, meg ez, meg ez megvan, és addig nem lesz teljes az életed, amíg ezzel, meg ezzel, meg ezzel nem rendelkezel. Megmondják, hogy hány centi legyél, milyen legyen a derékbőséged, hanyas gumi legyen a kocsidon, mindent leszabályoznak. És az emberek ebben a perfekcionizmusban vannak benne, meg hogy az emberek mit várnak el tőlük, és ennek a képnek nem felelnek meg, akkor összedől a világ. És akkor a hívők is így kezdenek el gondolkozni, és nem azon gondolkoznak, hogy Istennek megfeleljenek, házastársuknak, az isteni elvárásoknak, akkor is ez a világi standardet teszik be magukénak, akkor mindig probléma van. Neked és nekem nem a világ elvárásának kell megfelelni, hanem Istennek. És Isten úgy szeret, ahogy vagyok. A hibáimmal, a gyengeségeimmel, a törékenységemmel, a megvallott, lerendezett bűneimmel. És hogy miért nem követeli tőlünk a perfekcionizmust? Mert Krisztusban tökéletesek vagyunk. Nem kell megdolgozni érte. Isten minket Krisztusban tökéletesnek lát. Ezért nem tudsz megdolgozni, nem tudod kifizetni, nem tudod levezekelni, nem kell elmenni Mária Pócsra, sehova. Ezzel semmi teendőd nincsen. El kell fogadnod, hogy Isten téged Krisztusban megváltott, megigazított, és Isten gyermeke lettél. Pont. És nem a világi sztendernek kell megfelelni, hanem annak, amit Isten Krisztusban elé állított. És azt nézni, hogy hogy tudnék az Úrnak jobban szolgálni, hogy tudnám betölteni az elhívásomat, hogy tudnék mennyei kincseket gyűjteni, és ez legyen a fókuszba. Ne az, hogy éppen mit láttam, vagy mit hallottam, vagy éppen a szomszédnak milyen van. Nem ezzel kell foglalkozni. Ide tartozik a szegénységnek is a kriminalizálása, amikor a hívők elhiszik, hogyha esetleg szerényebb sorban vannak, vagy nincs meg annyi mindenük, akkor ők már értéktelenek a társadalom szemében, ők már semmire valók még a gyülekezetben is. Nézzétek meg, a apapostol pont ezt mondja, hogy gyerekeket nem szabad csinálni, hogy a szegény ember csak így valahova rakjátok le. Krisztusban egyformák vagyunk. Nem lehet kriminalizálni azt, akinek esetleg kevesebbje van, vagy esetleg hónapról hónapra él. Sőt, a gyülekezet pont azért van, hogy segítse ezeket a testvéreket. Krisztusban nincs kriminalizálása az anyagi állapotnak. Szigorúan tilos. De ha a gyülekezetben világi értékrend van, akkor meg van különböztetve a szegény testvér a gazdag testvértől. A jobban adakozó a kevésbé adakozótól. Ilyet nem szabad megengedni a Krisztus egyházában és a Krisztus gyülekezetében. Ellen Pólusa ugye a gazdagság szóvárgása, erről is számtalan dolgot beszél az ige, és ugye mondtam is a múltkor, hogy nem a pénzzel van a probléma, hanem az ehhez való hozzáálláshoz, a pénz szerelméhez való ragaszkodással van itt is a probléma. Mert Isten megáll valakit anyagilag, hogy munkahelyeket hozzon létre, családokat támogasson vele, az Úr szolgálatát támogassa, teljesen rendben van. Ha a szíve az Úré, ez teljesen rendben van. De amikor csak a pénz és a gazdagság hajtja előre, onnantól kezdve válik ez bűnös szeretetté. Onnantól kezdve válik. Addig ezzel nincsen semmi probléma. És akkor még egy dolog. János apostol pont a levelének a második részében arról beszél, hogy ez a világi gondolkodásmód, ez a világ szeretet, amikor a hívő emberek életében elhatalmasodik, akkor szokott bekövetkezni az, hogy elhagyják Istennek a népét. A folyamat teljesen törvényszerű. Betölti a világ szeretete, a világ javaival megtölti a szennyelés, a mocsokkal a szívét és a szellemét, kiszorul belőle az Isten iránti szeretet, utána kiszorul belőle a testvérek iránti szeretet, utána kiszorul a gyülekezet iránti szeretet, és azt mondja János apostol, hogy közülünk váltak ki, de nem közülünk valók voltak. Sok ember azért hagyja ott a közösséget és a gyülekezetet, mert ez a fajta isteni szeretet meghidegült benne. És kicsibe kezdődött a dolog, egy világi karrier, egy új munkahely, vagy bármi más, vagy egy új lehetőség. Számtalan dolgot lehet felsorolni, elkezdték kiszorítani az életéből az Isten szeretetét. Egy álomvilág, amit felépít magának, és azt mondja János, hogy ezek nem közülünk valók voltak. És tragikus látni azt, nem csak a mi közösségünkben, hanem sok más gyülekezetben, hogy nagyon sok keresztény hagyja ott a gyülekezeteket. És ha nagyon mélyére ásunk a dolognak, akkor pontosan azt látjuk, hogy elhitték azt a világnak, hogy ez a szeretet a világra is vonatkozik. Hogy lehet szeretni a munkámat, lehetek munkaalkoholista, dolgozhatok 26 órát naponta, elhanyagolhatom a családomat, hogy még többem legyen, elhanyagolhatom a kapcsolataimat, és szép lassan ez a fajta szeretet kihűl a szívéből, és elhagyják Istennek a népét. És rengeteg ilyen kóbor keresztény van ma, nem csak Magyarországon, hanem úgy általában a kereszténységbe. És ezt vegyük észre, az utolsó időknek a jele. Nézzétek meg, amikor a zsidókhoz írt levelet olvassuk, el nem hagyván a magunk összegyülekezését, mert az a nap közelget, és intsük egymást. Figyeljünk oda egymásra. Ne kájni lelkület legyen bennünk, hogy őrizője vagyok a testvérennek. Igen, őrizői vagyunk, aki mellettünk ül, aki a házi csoportunkban van, aki a gyülekezetünk perifériáján van, a barátkozók is bizonyos mértékben felelősek vagyunk, értjük, hogy kivel hogyan vagyunk kapcsolatban. Hoztam két idézetet a szolgálatom végére. Az egyik Vans Havner, egy keresztény teológus, baptista atyafi Amerikából, a következőt írta. Világiasság tombol az egyházban. Az ördög nem harcol az egyházak ellen, hanem csatlakozik hozzájuk. Nem üldözi a kereszténységet, hanem vallja. Ez nagyon érdekes, ha belegondoltok, hogy milyen sok, mint a gnosztikusok is, ugyanazt a szókészletet használták, mint a keresztények, és teljesen más tartalommal töltötték meg. A sátán ma ugyanazt teszi, hogy nagyon sok keresztény dolgot a szeretet kapcsán, amiről beszéltem, próbáltam beszélni, pontosan erre hegyezi ki, és erre a dologra állítja be. A másik pedig Charles Colson, akik politikában járatosak egy kicsit, ez a Watergate botránynak az egyik szereplője volt, aki a börtönben megtért, és nagyon sok keresztény könyvet írt, utána is börtönmisszióval foglalkozott. Azt mondta erről az igeversről: azok a keresztények, akik megértik ezt a bibliai igazságot, és van bátorságuk megélni azt, megválthatnak egy kultúrát, vagy létrehozhatnak egyet. Ez az a kihívás, amellyel mindannyiunknak szembe kell nézni az új évezredben. Ha megértjük ezt az igeverset, és képesek vagyunk meg is élni, hogy nem szeretjük ezt a világot, nem élünk ennek a világnak a rendszerével és gondolkodásmódjával, akkor valóban tudjuk terjeszteni az Isten királyságát. És létrehozhatjuk azt a szeretetteljes, valódi szereteten alapuló közösséget, ami vonzóvá teheti a közösségünket is az elveszettek számára. Mert az emberek erre vágynak. Lehet, hogy sok mindent látnak a világban, de a teremtett világ sóvárogva várja az Istenfélnek a megjelenését. És nem ezzel az álszeretettel, nem ezzel a hamis szeretettel, ez a szeressük egymás gyerekek, és akkor minden rendben van, hanem azzal a fajta szeretettel is, amely azt mondja, hogy nem. Ezt már nem lehet. Ezt már nem szabad. És végül két igevers, az első, amit nagyon szívetekre szeretnék helyezni, amit ismételgessetek, hogyha ez a világi kívánság úgy előtérbe kerül: szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és teljes erődből. Ez az első és legfontosabb parancsolat. Azt hozta fel bennem az Úr, mikor ezen az igén elmélkedtem, ez is külön megérne egy ige hirdetést, hogy ha csak ezt az egy igét adta volna Isten kijelentés gyanánt a Bibliába, csak ez az egy igevers lenne a Szentírásunk, egy életkevés lenne szerintem ahhoz, hogy ezt, ha minden nap komolyan végigveszünk és végig gondoljuk, hogy ennek megfeleljünk. Hogy úgy kelni, úgy feküdni, úgy élni a mindennapjainkat, hogy a fókuszban Isten legyen és az ő szeretete. Ez jusson mindig eszünkbe. És a másik, amit János mond, ezzel szeretnélek befejezésül bátorítani benneteket, 1 János 5-4, ezt jó, hogyha megjegyzitek szerintem, ezt is, meg az egész 1 Jánost egyébként nem volna rossz: mert mindaz, ami Istentől született, legyőzi a világot. És ez az a győzelem, amely legyőzte a világot, a mi hitünk. Lehet győzni a korszellem felett. Lehet győzni a világ felett. És egyetlen egy eszközünk van: szeretni az Urat teljes szívünkből, teljes lelkünkből, teljes elménkből és erőnkből, és az a hit, amelyet Krisztusban kaptunk és megnyertünk a Szent Szellem által, képes arra, hogy felszámolja bennünk a világra irányuló fókuszunkat, a világtól származó forrásokat, és azt, hogy rossz célt fussunk meg ebben a földi életben. Amen.